Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A nyárról, főleg az utóbbi hetek hőmérsékleti értékei és az ehhez kapcsolódó egyéb témák miatt a hőség, a kánikula juthat elsőre az eszünkbe. Pedig a nyár egyben az élmények évszaka is, az évnek ebben a szakaszában kirándulunk a legtöbben, vagy ebben az évszakban látogatunk el bizonyos eseményekre, illetve ilyenkor van a legtöbb esküvő is. Az utóbbi háromban az a közös, hogy ilyenkor elő szokott kerülni a fényképezőgép, a kamera, vagy éppen a zsebünkben ott lapuló okostelefon, továbbá az esküvők tekintetében a profi fotósok is megjelennek. De felmerül a kérdés, hogy kinek készülnek a nyaralós vagy éppen az esküvői képek? Valaha megnézzük ezeket? Illetve mennyire jók, élvezhetők azok a képkockák, amelyeket mondjuk egy egyszerű okostelefonnal örökítünk meg a nyaralás alatt? Ezen kérdésekre is keressük a választ a mai digitális világban. Témánk a nyári élmények megörökítése és az esküvői fotózás. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szenner Szilárd doktorandus, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Rég ismerjük egymást, tegeződni fogunk. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi a tapasztalatod, mit szokott egy átlagember fényképezni a nyár folyamán, és mire használja fel ezeket a képeket, már ha egyáltalán felhasználja valamire?
A tapasztalat talán azt mutatja, és nyilván nem vagyok szociológus, szóval nehéz itt konkrét adatokról beszélni, de vannak egyébként erre kutatások, hogy bármit fotózunk, és mindent fotózunk, és azt szeretnénk, hogy mindent is megörökítsünk. Főként manapság, amikor telefonnal, digitális eszközeinkkel ez nagyon könnyen elérhető, és nem kerül plusz pénzbe az, hogy egy-két kockával többet fotóztunk. De igazából azt gondolom, hogy az emberek nem csupán a szépet szeretnék lefotózni, hanem valahogy meg szeretnék örökíteni azt, hogy ők hogyan voltak jelen egy eseményen, milyen kapcsolataik voltak, kikkel voltak ők ott, hogyan viszonyultak, és talán ez is a legfontosabb, hogyha képeket készítünk, hogy olyan képeket, fényképeket készítsünk, amelyek tényleg mesélnek valamit, amik történetet adnak át, amit ha visszanézünk, akkor tudjuk, hogy kikkel voltunk, hol voltunk, mit csináltunk, és talán még arról is majd 10-20 év távlatából mesél, hogy hogyan is éreztük akkor magunkat.
Mi szokta a te figyelmedet, érdeklődésedet felkelteni a nyár folyamán? Tehát mi az, amiért te kamera vagy éppen okostelefon után nyúlsz? Nyilván hozzáteszem azt is, hogy egy filmes szakember, egy fotós szeme teljesen más, mint egy átlagemberé.
Hát személy szerint én próbálom ezt általában minimalizálni, ugyanakkor azt gondolom, hogy néhány képet mégis fontos készítenünk azért, hogy tényleg emlékezni tudjunk, hiszen én is észreveszem magamon, hogy mennyire jó, amikor előkerül akár egy album, kinyomtatott fényképekkel, vagy éppen a telefonomon keresek valamit, és akkor rájövök, hogy jaj, de jó, két hete itt is voltunk, vagy három éve itt jártunk, és jaj, tényleg kikkel találkoztunk, és ez mennyire jó. Én egyébként akár filmről, akár fényképről legyen szó, én mindig a történetmesélésben hiszek, vagy a történet mesélést tartom a legfontosabbnak, úgyhogy én azokat a képeket szeretem elkészíteni, amelyekről tudom, hogy majd nekem mesélni fognak arról, hogy hogyan vagyok én ebben a jelen pillanatban.
Ugye nyilván egy képkocka valakinek mesélhet, de hogyha ezt egy vadidegennek, vagy egy ismerősnek, barátnak mutatjuk meg, aki viszont nem volt ott velünk, akkor számára ez túl sok mindent nem mutat. Mégis ezek a képek felszoktak kerülni a közösségi médiába is. Mit üzen az, hogyha feltöltünk egy számunkra kedves és sokat mondó, vagy bizonyos történetet tartalmazó képet a Facebookra, de az másnak igazság szerint olyan sokat nem mond, esetleg még akár a kép minősége sem olyan kiemelkedő, most nem arra gondolok, hogy pixeles vagy gyengébb minőségű kamerával készült, hanem maga a kompozíció vagy a fényviszonyok nem olyanok, hogy ez egy hú, belátványos kép lenne.
Összetett a kérdés, amit most feltettél, mert elsősorban szerintem akkor arról például izgalmas lenne beszélni, hogy ezeket a fényképeket már amikor elkészítjük, akkor mi a célunk, hogy mondjuk emlékképeket készítsünk, vagy a saját imázsunkat, identitásunkat akarjuk formálni mondjuk a közösségi médiában, hiszen látjuk azt, hogy erre példa van, hogy megosztok néhány képet azért, hogy elmondjam, hogy mennyire jó szakember vagyok, vagy én megengedhetem magamnak, hogy ezen vagy azon a tengerparton szerepeljek, ott legyek, strandoljak, koktélokat igyak, bármit, mert szeretnék magamról egy képet kialakítani, akár az ismerőseim, de akár idegenek számára is, hiszen lehet, hogy bizonyos embereknek követőik vannak, és akkor efele próbálunk egy valamilyen imást vagy arculatot kialakítani. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A másik az, amikor valóban az a célunk, hogy emlékeket és elsősorban önmagunknak szerezzünk emlékeket, és akkor esetleg egy-egy kedves emléket megosztunk, mert milyen jó, hogy a család, a rokonok látják, és szerintem egyikkel sincs feltétlenül probléma, de azért fontos önmagunk számára is elkülöníteni. Azt, hogy most mennyire engedjük be az embereket a privát szféránkba, és milyen képeket osztunk meg, akár a gyerekeinkről, akár önmagunkról, szerintem ez elsősorban önmagunk számára kell meghatározzuk. Én valószínűleg azt javasolnám, hogy azért nem kell minden személyes pillanatot megosztani. Ezek a képek elsősorban önmagunknak készüljenek, egy családi albumba kerüljenek be, akár bármilyen felhő alapú tárhelyen lehet, hogy a barátokkal, rokonokkal meg lehet osztani. Nem biztos, hogy mindent mindig feltétlenül a nagy közönség számára kell szánni, de azzal sincs feltétlenül gond, hogyha néhány képet a gyönyörű tájakról, a családról esetleg megosztunk, és elbüszkélkedünk azzal, hogy itt vagy ott jártunk. Az, hogy ez kinek mit mesél, az nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tudatos az a kompozíció, mennyire szeretnénk valóban mesélni azzal a képpel, hiszen tényleg egy jól megörökített, egy jól komponált, egy jó pillanatban elcsipett fotó, az rengeteget tud mesélni.
Térjünk rá magára a nyári képkészítésre. Ugye több alkalommal beszélgettünk mi már a digitális világban, és te mondtad azt, hogy az a jó technika, ami ott van nálunk, ami éppen abban a pillanatban, amikor valamit meg szeretnénk örökíteni, kéznél van, legyen ez kamera, legyen ez okostelefon, profi fényképezőgép, nem profi fényképezőgép, mert hogy mindegyikkel lehet jó képeket készíteni, lehet, hogyha valamilyen szinten értünk hozzá. Melyek a jellemző, vagy legalábbis gyakrabban előforduló hibák, amelyeket elkövetnek az emberek, ami miatt, hogyha nem is lesz feltétlenül rossz az a kép, de kevésbé lesz élvezhető, vagy lesznek benne olyan hibák, amik akár a néző fókuszát elveszik éppen a képnek a lényegéről?
Nyilván, hogyha itt megint azt kell mondjam, hogy ezt önmagunknak készítjük, akkor most nyilván szakmai szemmel lehet bármelyik képben, vagy szinte bármelyikben kivetni valót találni, de amennyiben ez saját gyűjteményben készül, nem fotókiállításra készülünk, nem ezzel akarjuk elhíreszteni magunkról azt, hogy már pedig mi alkotó művészek vagyunk, akkor semmi gond nincs. Lehet tévedni, nem kell ezek a fényképek tökéletesek legyenek, az a lényeg, hogy amikor kézbe vesszük, akkor ez egy kellemes és kedves emlék legyen számunkra. Ugyanakkor nyilván, hogyha már szeretnénk jó képeket készíteni, akkor vannak alapdolgok, amire érdemes odafigyelnünk, hogyha a kis unokánkról, ha barátunkról, barátnőnkről, nem tudom, kedvesünkről készítünk egy fényképet, akkor nagyon sok esetben azt látom például egy ilyen kezdő hibának, hogy csak arra figyelek, hogy ő éppen mosolyogjon, belenézzen a kamerába, és mondjuk elfeledkezünk arról, hogy mi van mögötte. És lehet, hogy ott van, amit gyakran szoktam mondani, hogy egy szemetes kuka, valami előnytelen, vagy valami nagyon színes dolog, ami elvonja a figyelmet arról, amit éppen meg szeretnénk mutatni. Szóval érdemes például odafigyelni, hogy mi van a háttérben, milyen környezetben fotózzuk le az illetőt. Ha elmegyünk egy gyönyörű városba, egy, nem tudom, egy kilátóba, egy toronyba, akkor nem biztos, hogy egy közeli portrét érdemes készíteni, hiszen semmit nem látunk abból a környezetből, hogy hol is kirándultunk. Ugyanez igaz akár a szelfikre, bármilyen fotóra, hogy akkor egy picit próbáljunk meg azzal játszani, hogy milyen környezetben készültek ezek a fotók, lehetőleg azok előnyösek legyenek, nem kell minden egyes pillanatot lefotózni, elmegyünk, most esküvőt hoztál például nyári témaként, vagy egy fesztivál, vagy bármit, hogyha valaki éppen a, nem tudom, a kis bécsi szeretét falatozza, akkor nem biztos, hogy minden egyes pillanatban le kell fotózni, mert nagyon könnyen születnek előnytelen képek, és lehet meggondolatlanul ezeket akár közzétesszük, és ez valakinek előnytelen, kellemetlen. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni a pillanatra. Nyilván a mai technológia, a telefonok azok nagyon sok technikai hibát kiküszöbölnek, ugyanakkor érdekességként azt is látom, hogy, azok, amik néhány éve még azt mondtuk volna, hogy ezek technikai hibák és a nem kellőképpen felkészült fotós hibája, azok most kezdenek divat lenni, vagy trend. Éppen ettől gondolják akár szépnek, vagy akár életszerűbbnek, életszagúbbnak
ezeket a képeket. Melyek ezek amikre egy pár éve akár hibaként hivatkoztál volna, de most már trendi lett, akkor maradjunk ennél a kifejezésnél.
Hát például, amin szoktam barátokkal és kedves kollégákkal többször vitatkozni, az a mondjuk a nagyon direktbe szembe vakúzott képek, amikor tudjuk, hogy ilyen nagyon lapos lesz, nagyon fényes az alany, nagyon sötét a háttér, már-már természetellenes hatása van. Most ez reneszánszát éli, és akár a divatfotósok, akár eseményfotósok ezt előszeretettel alkalmazzák, és a közönség is erre befogadást mutat, vagy szeretik, ennek van egy trendje, egy reneszánsza. De akár a bemozdult fotók, akár a nem feltétlenül megfelelő vízszintben kicsit slégen komponált fotók is kezdenek valahogy divatba jönni. Talán amiatt, mert hogy a digitális eszközeinknek köszönhetően annyira tökéletes képeket tudunk lassan mindenféle különösebb tudás nélkül készíteni, hogy az emberek ezt a fajta tökéletességet kezdik megunni, és akkor akár tudatosan hibákat csempésznek a képekbe.
Több alkalommal hallottam azt is személyesen, hogy valaki készül egy különlegesebb, vagy akár nem is annyira különleges nyaralásra, de számára az egy különleges út lesz, és úgy van vele, hogy a lehető legjobb minőségben akarja megörökíteni az élményeket, ezért bemegy az első üzletbe, ami útjába esik, és vásárol egy profi fényképezőgépet, akár ahhoz még több objektívet is. Garantálta a siker, vagy azért nem ártana tudni is használni azt a fényképezőgépet, mert hiába van egy jó gépünk, hogyha nem tudjuk, hogy mire képes, vagy esetleg éppen éles helyzetben próbáljuk majd tesztelgetni a kirándulás során.
Én ezt a képzeletbeli ismerősünket, aki erre készül, én szerintem lebeszélném erről, főleg, hogyha egy kedves barátról van szó. Elsősorban azért, mert azt gondolom, hogyha eddig nem ez volt feltétlenül a hobbink, nem ezzel foglalkoztunk, nem volt ott a fényképezőgép, amit egyébként is mindig magunkkal viszünk, akkor az egy plusz teher lesz, egy plusz stresszfaktor lesz, folyamatosan bele fogunk valószínűleg gabajodni, vagy bele fog az illető gabajodni abba, hogy akkor hogy is kell ezt beállítani, miért nem lett olyan a kép, hiszen önmagában az eszköz nem megoldás. Nagyon sokat tud segíteni, de azt az eszközt használni kell, ahhoz az eszközhöz idő kell, hogy megszokjam, megtanuljam, rutinszerűvé váljon, és egy nyaralás szerintem nem arról szól, hogy az idő alatt kell megtanulni esetleg akár az eszközt használni, akár a fotográfiába belekóstolni, beletanulni. Ha egy különleges nyaralásra készülünk, akkor vigyük azt az eszközt magunkkal, amit már megszoktunk, amit használunk, ami kézenfekvő, ami nem okoz plusz fejfájást. És lehet, hogy ha ezt hosszú távon szeretnénk ezzel foglalkozni, akkor inkább menjünk el egy fotós táborba, menjünk el olyan ismerősökkel fotózni, akik ezt már rutinszerűen vagy tapasztaltabbak ebben, vagy akár iratkozzunk be egy fotós kurzusra, és hogyha ez megy, és azt látjuk, hogy ez valóban szeretjük, és ez egy plusz kikapcsolódás az esetleges kirándulásunkon, akkor vigyük magunkkal, mert ha nem, azt gondolom, hogy a társas kapcsolatokban ez egy negatív hatás kelt. Nem lesz időnk a társasággal, mert mindig a kis fényképezőgépünket matatjuk, és nincs semmi garancia, hogy jobb képeket fogunk készíteni, mint akár egy mai elérhető áron lévő telefonnal.
Rendezvények, események, ugye ezek is szerves részét képezik a nyárnak, és vannak, akik lényegében fesztiválról fesztiválra mennek. Nyilván nem csak a fesztivál tartozik a nyári események közé, de ez egy ilyen kiemelkedő rész. Hogyan lehet fesztiválon jó képet készíteni, ugye földi halandóként és nem fotósként, bár igen, a fesztiválon ott vannak a fotósok, de hát nem követik le minden résztvevő, minden mozgását. És teszem fel ezt a kérdést azért is, mert hogyha az esti órákra gondolok a fesztivál területén belül, amikor vannak a nagy koncertek, amiket sokan vagy többen meg szeretnének örökíteni, akkor ott azzal szembesülünk, hogy hatalmas fényszennyezés van, lényegében másodpercenként többször változnak a fényviszonyok, a színpadnak a fényjátéka, ami azért komolyan befolyásolhatja a fényképek minőségét és élvezhetőségét is.
Most nagyon fontos, és itt ott van az, amire így most belekapaszkodnék, hogy mondhatod, hogy a fesztiváloknak mindig ott vannak a hivatalos, professzionális fotósaik. Én azt látom, nagyon sokszor fesztiválon előkerülnek a telefonok, minden harmadik, negyedik ember, és lehet, hogy még keveset is mondtam, próbál az előadóról egy-egy fényképet készíteni. Nyilván ez lehet, hogy egy kellemes emlék, ugyanakkor én azt gondolom, hogy valószínűleg, hogy jó esetben átküldi akkor helyben egy-két barátjának, hogy nézd, hol vagyok, vagy milyen koncerten vagyok, de valószínűleg ezt soha nem fogja feltétlenül visszanézni. És akkor itt kanyarodnék rá, hogy ott vannak azok a profi fotósok, ezeket a fesztiválok közösségi oldalakon, weboldalukon mindig közzéteszik ezeket a fényképeket, válogatva tökéletes, gyönyörű fényképek. Lehet, hogy akkor inkább érdemes azokat visszanézni, akár egy albumba kinyomtatni 3-4 képet, ezt senki nem fogja nekünk tiltani, vagy ezért nem fognak minket büntetni, hogy a családi emlékek között ott lesz néhány fotó a fesztiválról, és inkább arra kevés képre törekedni, ami valóban emlék, ami valóban rólunk szól, mert nyilván a fesztivál fotósa nem azért van ott, hogy mindannyiunkról készítsen egy-egy képet, hogy akkor lehet, hogy inkább csak egy-két szelfire, vagy néhány olyan pillanatra, barátokra próbálnám minimalizálni a fotókat, és inkább azt mondani mindenkinek, hogy azért mentetek, hogy bulizzatok, hogy jól érezzétek magatokat, hogy szórakozzatok, előadásokat nézzetek, akkor próbáljatok meg arra koncentrálni, és tényleg azt a néhány képet elkészíteni, amit biztos, hogy végig visszanéztek. A fények esetében pedig érdemes figyelni arra, hogy hol milyenek a fényviszonyok, hogyha hátat fordítok a színpadnak, esetleg előnyösebb, hogyha ellenkező oldalról fotóznak, és a sötétben általában a hosszabb expo működik, habár fesztiválokon azért mindig, ahogy te is mondtad, annyi fény van, hogy nem lesz gond csupán azzal, hogy sötétség van, azzal lehet gond, amit említettél, hogy folyamatosan változnak a fények, de ez a digitális eszközzel készítsünk 10-15 fényképet, és akár ott helyben azt a maradék 8-at, ami kevésbé sikerült, dobjuk ki, és megmarad az a 2-3 fotó, amin mindenki látszik, mindenkinek előnyös, és azt majd jó lesz végignézni, hogy X koncerten jártunk ezzel a társasággal, és mennyire jól éreztük magunkat.
Hogyan készül egy fotós a fesztiválra és az ottani fényviszonyokra?
Hát a fotós munkája az nyilván most már sokkal összetettebb, meg fesztiválon mindig izgalmas, mert ott csapatban dolgoznak, vagy csapatban dolgozunk. Mindenkinek megvan a feladata, ki mire koncentrál, milyen eseményeken van jelen. Nyilván egy megfelelő objektív parkkal van jelen, és nyilván a legfontosabb feladata az, hogy a legizgalmasabb, legkülönlegesebb pillanatokat megörökítse, előnyös képek legyenek az előadóról, de akár a közönségről, a tömegről. A legfontosabb feladat szerintem itt bejön az, amit említettem, hogy én nagyon szeretek, az a történetmesélés, hogy a fesztivál hangulatát valahogy elmesélni, és nyilván azt a hangulatot valahogy úgy megörökíteni és átadni, hogy jövőre még többen akarjanak ott lenni, vagy ismét ott lenni, amikor az emberek ezeket a képeket megnézik.
Térjünk vissza még egy kicsit a közösségi médiához, ugye beszélgettünk már arról, hogy sokan azért készítenek képeket, hogy megmutassák az ismerőseiknek, barátaiknak és az ismeretleneknek is, hadd fogalmazzak így, hogy ők milyen vagány helyen jártak, milyen szép a tengerpart, milyen koktélokat fogyasztottak, és még lehetne sorolni. Hogyha nyáron felmegyünk a közösségi médiába, azért találunk bőven ilyen képeket, de mi az a kép, ami felkelti a te érdeklődésedet az ilyen nyaralós fotók közül? Tehát, hogyha görgetsz a közösségi médiában, mi az, aminél megállsz hosszabb vagy rövidebb ideig?
Hát, ami volt a napokban jött szembe egy kutatás, és ott picit próbáltak ezt elemezni, 2000 nyaraláson részt vett személynek nézték meg a közösségi oldalon közzétett fotóit, és talán a táj és természetképek voltak a leggyakoribbak, nyilván a nevezetességek, utazási helyszínek, és harmadik, negyedik helyen volt talán a család, barátok, és aztán nyilván az ételitalfotózás, az is elég gyakori, hogy mit ettem, milyen érdekességet, és ezt szeretjük megosztani. Az én érdeklődésemet azt kelti fel általában, hogyha valami különleges, nem feltétlenül a megszokott, hiszen ha görgetünk, rengeteg tájképet látunk, rengeteg szelfit látunk, de hogyha picit már van egy kis csavar benne, picit érdekesebb a kompozíció, akkor az ember nyilván megáll egy-egy pillanatra. Nyilván azt is tudni kell, és nem szabad megfeledkezni arról, amikor rengeteg időt és energiát fektetünk abba, hogy elkészítsük ezeket a képeket a nyaraláson, főként, ha csak azért készítjük, hogy majd a közösségi oldalokon megosztjuk, hogy azért a kutatások azt mondják, hogy legjobb esetben is néhány másodpercet töltünk el egy-egy ilyen fotónak a nézegetésével, úgyhogy túl sok időt nem szerzünk a barátainktól csak azzal, hogy létrehozunk egy-egy posztot. Visszatérve ugyanakkor van vagy követek nyilván én is néhány olyan személyt, akik rengetegen utaznak, mondjuk hasonló értékrendeket képviselnek, hasonló érdeklődési kört, és akkor közzé tesznek nagyon tudatosan olyan fotósorozatokat, amelyek izgalmasak, akár más kultúrákat mutatnak be. Én elsősorban nyilván fotográfusoknak a munkáit szeretem ilyen szempontból nézegetni, de amatőrök is tudnak nagyon érdekes sorozatokat hozni, amikor például elmennek egy olyan helyre, ami számomra idegen. És nem feltétlenül csak önmagukat szeretnék megmutatni, hanem picit betekintést engednek egy más világba, akár abba a kultúrába, hova ellátogattak, akár szokásokról kapok néhány fényképet. Én nagyon szeretem, néhány barátom még néhány mondatot is odaír, hogy éppen mi történt, és akkor ez olyan, mint egy ilyen sajtófotós beszámoló, hogy egy picit én is átélhetem azt, amit ők tapasztaltak vagy láttak.
Ugye a közösségi médiában ott vannak a filterek is, és egyre többféle jelenik meg. Most nyilván nem arra gondolok egy nyaralásos kép alkalmával, hogy az arcunkat kicseréljük egy kutya arcára, hanem arra, hogy különböző effekteket, fényállításokat teszünk rá a képre. Ezt profiban meg lehet csinálni különböző programokban is, de nyilván a közösségi média próbálja segíteni a felhasználóit. Na de árt vagy használ a filter egy nyaralós kép esetében, avagy helyzete válogatja?
Én alapjáraton azt mondanám, hogy ha csak egy válasz lehetőségem lenne, hogy inkább árt az esetek többségében, mint használ. Ugyanakkor rögtön hozzá is tenném, hogy azért látok olyan profilokat, vagy olyan személyeket, akik nagyon tudatosan használnak, akár évek óta ugyanazt a filtert, és akkor ők egy stílusban posztolják, teszik közzé az összes fotójukat. Még hogyha ez egy telefonnal készült fotó is, de nagyon következetesen van egy sajátos stílusuk, és ugyanazzal a filterrel, feldolgozási móddal teszik mindig közzé a fényképeiket, és ez egyfajta tudatosságot, egyfajta egységes arculatot alakít ki, ami szerintem jó. Ugyanakkor, ha csak kapásból mindig rádobunk valamit, és mondjuk hirtelen azt látjuk, hogy ő, ez milyen érdekes, de lehet, hogyha egy-két hét múlva visszanézzük, akkor inkább azt látjuk majd, hogy mennyire természetellenes. Gyakran látom ismerősüknél, hogy akár kisgyerekekről, nagyon aranyos babákról osztanak meg fényképeket, és akkor olyan filtereket húznak rá, amitől már morbid, vagy kevésbé előnyös, vagy kellemetlen hatású lesz ez a fotó, mert ott van a telefonon, nem biztos, hogy csak azért, mert van lehetőség rá kell használni. Ezt nagyon sokszor szoktam mondani kezdő fotósoknak is, hogy amikor elkezdenek egy programot használni, például az egyik leggyakoribb program az a Lightroom, gondolom nem reklámot csinálunk ezzel, akkor rájönnek, hogy mennyi csúszka van, és mennyi mindent lehet csinálni, és akkor mindent kimaxol, vagy a minimumra, vagy a maximumra húzzák ezeket a kis csúszkákat, és akkor nagyon természetellenes, rettenetes fényképek születnek, és nyilván első pillantásra azt látod, hogy új, én ezt meg tudtam csinálni, és ez mennyire jó, és ez nagyon jó is, mert ezzel kísérletezni kell, de aztán valahol meg kell találni azt a saját hangot, és azt, ami annyira természetes, mint amennyire természetesnek kell lennie, vagy annyira természetellenes, mint amennyire annak kell lennie, akár témától függően. Ez nagyon fontos, hogy a témához használjunk filtereket.
Szigeti Szenner Szilárd doktorandusszal, filmes szakemberrel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával beszélgetünk a mai digitális világban. Ideig a nyári fényképekről volt szó, akár kirándulásos, akár fesztiválos képekről. Érkezzünk meg az esküvői képekhez, az esküvői fényképezéshez, és kezdjük az idézőjeles KH-tól ezt a témát. Ha nem tévedek, akkor a fényképezés és az esküvői fényképezés hajnalán az ifjú pár elment a fotóshoz, készült egy kép, és annyi. Aztán ugye a fotós kiment mondjuk a templom elé, és ott készült egy-két fénykép, ehhez képest pedig mostanra ott tartunk, hogy a fotós mindenhol ott van, vagy a fotósok mindenhol ott vannak az esküvőn. Az ifjú pár mindkét tagjának az öltöztetését végigkövetik, ott vannak a kikérésen, a templomban, a lagzin, és lényegében az egybekeltek, utána fotós és a videós következik az esküvői idézőjeles hierarchiában. Még egyszer, ez egyfajta ilyen személyes megfigyelésem, tehát túl sok tapasztalaton alapuló, és olyan sok esküvőn én nem voltam, ezt is bevallom, de meglátásod, tapasztalatod alapján hogyan változott az esküvői fotózás az elmúlt években, akár évtizedekben?
Ez akár fotótörténeti szempontból is nagyon érdekes lehet, és szerintem nagyon jól foglaltad össze, hogy talán még a, nem tudom, 19. század elején a fotózás tárgya, az esküvői fotózás tárgya, az maga házaspár volt, és sok esetben nem is az történt, hogy a fotós kiment a helyszínre, hanem akár az esküvőt követő napon, vagy az esküvő reggelén a házaspár felöntötte az ünneplő ruháját, elment egy fotostúdióba, és akkor készült egy-két portré, hogy meglegyen emlékbe, hogy ők milyenek voltak vőlegényként, mennyasszonyként. Ez nagyon izgalmas ma is, hogyha idősebb házaspárokhoz elmegyünk, akkor általában ezek a portrék ott vannak a falon, gyönyörű beállított, gyönyörűen világított stúdió fényképek, és akkor nagyjából ennyiben kiismerült a fotózás. Még a 20. századtól, amikor elérhetőbb lett, még analóg korszakról beszélünk nyilván, de az megjelentek ezek a kis riporterkamerák, a fotós már a helyszínen tudott lenni, akkor egyre több fénykép, egyre inkább készültek pillanatképek is, és ahogy mondtad te is, talán az történt, hogy még az elején a fotózás témája, az esküvői fotózás témája az kizárólag a házaspár volt, ma már nem a házaspár az esküvői fotózásnak a témája, hanem sokkal inkább az esküvőnek a napja, egy egész napot dokumentálni kell, mint egy riportfotós, de ugyanakkor az eredmény pedig nem feltétlenül a riportfotós fotóit várják el, hanem sokkal inkább mondjuk egy divatfotósra jellemző fotókat várnak talán el leginkább a kliensek. Úgyhogy nagyon érdekesen alakult ez a fotográfiában, ez a világ, hogy mi az, amire igény van, és mi az, ami megvalósítható. Itt például, akár a műsor témájaként, nagyon érdekesen alakult ez az eszközökkel, hogy mennyire lett elérhető a fotózás.
Miben más napjainkban esküvőt fotózni, mint bármilyen más eseményt? Tehát akár fesztivált, akár ballagást, vagy bármi egyebet?
Hát szerintem abban a leginkább, hogy van egy konkrét megrendelő. Az esküvői fotó azt gondolom, hogy az elsősorban a párnak készült, vagy készül. Itt nyilván van is egyfajta dilemma az emberekben, hogy fotósként is, vagy alkotóként, hogy ez mennyire alkotói munka, vagy mennyire egy megrendelői teljesítmény, mennyire alkalmazott művészet ebben az esetben a fotográfia. Tud-e a fotós csak önállóan alkotni, és azt elkészíteni, amit ő lát, amit ő szeretne, vagy alkalmazkodni kell a párnak az igényeihez, a párnak a stílusához, világához. Én azt szoktam mondani, hogy az az ideális, amikor a pár és a fotós valahogy egymásra találnak. És tudják, hogy én ezt a fotós szeretném, mert ez körülbelül abban a stílusban, abban a minőségben és látásmódban alkot, ami hozzánk közel áll, és ezek az emberek valahogy jól tudnak együttműködni. Nagyon nehéz, amikor két teljesen különböző világ találkozik, szerintem ilyen, így ebben az esetben egyikük se lesz teljesen elégedett. Hogy miben alakult át, én azt látom, hogy néhány éve még nagyon tökéletes fotókra törekedtek az esküvői fotósok, és tökéletesre retusált arcokat láttunk az esküvői fényképeken, tökéletes kompozíciókat, tökéletes világítást, minden nagyon a helyén kellett legyen. Manapság egyre nagyobb divat, ez amit a kirándulásoknál vagy fesztiváloknál is behoztunk, hogy talán a tökéletlenséget egy picit be kell csempészni az esküvői fotókban, és hogy picit bemozdulhatnak azok a képek. Nyugodtan meg lehet adni a dinamikáját a képeknek. Egyre inkább törekszünk, ami szerintem ugyanakkor szép a pillanatképekre. Nem feltétlenül kell mindig beállítani a párt, hanem hagyni, hogy történjenek az események, és a megfelelő pillanatokat elcsípni és megörökíteni.
Mi a legnagyobb kihívás egy fotós számára az esküvön?
Én személy szerint azt gondolom azt, hogy láthatatlan legyen, hogy úgy tudjon ott lenni az esküvőn, hogy ne körülötte forogjon a világ, hogy az embereket ne befolyásolja az, hogy nem kell én másképp táncoljak, nem kell én szebben mosolyogjak, nem kell folyamatosan az ingemet igazítanom ahhoz, azért csak, mert ott van a fotós, hanem úgy tudjon egy láthatatlan dokumentarista lenni, hogy közben pedig el tudja készíteni azokat a képeket, amikre az ifjú pár vágyik, vagy amiket szeretne majd látni.
Meggyőződésem, hogy a hallgatóink nagy része volt már esküvőn, mindenki tudja, hogy hogyan vagy hogyan nem készül egy esküvőre meghívottként, de hogyan készül egy fotós, és hogyan néz ki egy fotósnak az esküvős napja, tehát reggel vagy hajnalban akár fel kell, és onnan tovább akkor hogy néz ki ez a folyamat? Tehát mi történik a színfalak mögött, mi történik aközben, miközben a fotós próbál láthatatlan lenni?
Hát nyilván ez fotósa válogatja, van, aki nagyon szeret az események központjában lenni. Ez szerintem, és ez is személyes meglátás, hogy itt elsősorban nem foroghat a fotós körül a nap. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nagyon fontos ez, amit már említettem, hogy összhang legyen a pár és a fotós között, hiszen a fotós most már része az esküvői szertartásnak, része az egész esküvőnek, az egész napjukat végigkíséri, és így, ahogy mondtad, általában a nap úgy néz ki, hogy az ember programfüggően hajnalban kell, lehet, hogy elkíséri a mennyasszonyt akár a fodrászhoz, a vőlegénnyel elmegy, nem tudom én, még elhozni a virágokat, hiszen ezek olyan kellemes pillanatok, amit lehet, hogy főleg, hogyha a családdal, barátokkal együtt élik meg, akkor miért ne örökítenék meg akár ezt a fajta...
De akkor mégis kell az ifjú pár a fotóshoz igazodjon, hiszen a fotós nem tud egyszerre ott lenni a mennyasszonnyal, a fodrásznál, vagy a sminkestél, és a vőlegénnyel a virágvásárláskor, virág elhozatalkor.
Hát ez nyilván szervezés kérdése, ezért mindig az szokott történni, hogy akár hetekkel az esküvő előtt találkozik a fotós, a pár, akár jó esetben, hogyha van egy esküvő szervező vagy házigazda, aki egy kicsit tud segíteni a program összeállításában, akik nyilván már tapasztaltak, hiszen jó esetben a párnak ez az első esküvője, és akkor megpróbálják úgy összerakni a programot, hogy mindenkinek megfelelő legyen, de ilyenkor jön be, amit említettél, hogy sokszor most már nem egy fotós, hanem két fotós van, vagy több videós van, hogy ilyenkor tudna egyik helyszínen egyikük van, másik helyszínen másikuk, ez nagyon nagy segítség tud lenni, akár a pár számára is, hogy mindenhol igazából követve legyenek, de itt tényleg az a kérdés, hogy mi az, amit az ifjú pár szeretne. Szóval igazából a pár igényei szerint összeáll a program, és akkor minden eseményt követ a fotós. Nyilván általában a fotósoknak megvannak a bejáratott szokásaik, vannak tapasztalataik, amivel segíteni tudnak akár a program összeállításában, hogy nem tudom, a csoportképeket, azokat előnyösebb mondjuk a templomi szertartás után elkészíteni, mert akkor még együtt van a család, de nem kezdődött el a buli, és nem kell majd a bulit például megszakítani azzal, hogy akkor nem tudom, kimenjünk az udvarra, és csoportképeket készítsünk. De ez csak egy meglátás, amit lehet, hogy a fotós tanácsol, vagy éppen másképp látja jónak. Itt nagyon fontos tényleg az összhangra térek mindig vissza. És az, hogy kellő energiákkal tudjon ott lenni a fotós. Szerintem ez a másik fontos, hogy mindig legyen benne az a lelkesedés, hogy ő keresi a pillanatot, keresi a legjobb szögeket, próbálja megragadni azt, ami tényleg történik. Észreveszi azt, hogy a kisgyerekek éppen csokrot készülnek lopni, és akkor mennyire jó lesz. És lehet, hogy neki ez a 15. csokorlopás, amit az, akár ebben az évben fotózott, de én azt gondolom, hogy ugyanakkor a megrendelőnek, a párnak, vagy akár azoknak a gyerekeknek, a szüleinek, ezek majd nagyon kellemes emlékek lesznek, és akkor igenis úgy kell ott lenni ezen az esküvőn, hogy akarunk fotózni, akarunk alkotni, kicsit részese akarunk lenni ilyen szempontból, hogy megéljük ezeket a pillanatokat, érezzük az örömöket, észrevesszük, hogyha nagymama éppen, nem tudom én, könnyet hullatva öleli meg az unokáját, mert megnősül, mert férjhez megy, és akkor az milyen kellemes, hogyha majd azt nem tudom, 10 év múlva, 20 év múlva vissza tudják nézni ezt a pillanatot, mert készült róla egy fénykép.
Hogyan tudja a fotós, vagy éppen az ifjú pár ebben az esetben, de most ne csak az esküvőnél maradjunk, hanem akár egy ballagásnál, hogy megvan az összhang a fotóssal, vagy megvan az összhang az alanyjal a fotós szempontjából. Tehát ezt hogy tudjuk egy kávézás, egy beszélgetés alkalmával leszűrni, mert hogy ha nincs meg ez az összhang, azt teszem ki a szavaidból, akkor könnyen lehet az, hogy nem lesz olyan jó élmény visszanézni azokat a képeket, mert nem azokat a pillanatokat örökítette meg a fotós, amiről mi úgy gondoltuk, hogy ez számunkra sokat jelent.
Hát én elsősorban azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogyha már valahol találkoztunk a fotóssal. A barátunknak ő volt az esküvőjén, a barátnőnknek, a nem tudom én, valahol társaságban láttuk, mert akkor már látjuk azt, hogy nagyjából hogy mozog. Mi az, amit ő megpróbál irányítani, mi az, amit tényleg csak megfigyelőként van jelen. Ugyanakkor igen, ez az első találkozás szerintem, hogy ne az legyen, és nyilván érthető, nem egy olcsó mulatság mondjuk egy ilyen fotóst, de lehet, hogy én azt tanácsolnám, hogy ne az első kérdés az legyen egy telefonbeszélgetésnél, hanem hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy találkozzunk. De én mindig azt javasolom, hogy találkozzanak több fotóssal. Kérjenek árajánlatot, beszélgessenek el, nézzék meg, hogy ki az, aki szimpatikus, akár azért az összegér, mi az, amit kínál az a fotós. Mert lehet, hogy első hallásra azt mondja, hogy most ő drágább X lejjel vagy euróval, de lehet, hogy sokkal többet kapunk azért az összegért. Nyilván mindenki ezt saját pénztárcája és igényei és lehetőségei szerint határozza meg, de nagyon fontos szerintem az, hogy legyen beszélgetés, legyen meg az első benyomás, milyen kettőnk között az energiák, a hangulat, ha felteszünk egy kérdést, akkor hogyan válaszol, mennyire segítőkész az az ember, akár ha elhoz néhány fényképet, akkor mi az, amit elhoz, mi az, amit ő javasol, mennyire rugalmas például a mi igényeinkre, a mi programunkra, és valahogy tényleg ezt az összhangot megtalálni. Valószínűleg nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy ha elindul egy folyamat, akkor én azt kívánom mindenkinek, hogy ez egy tökéletes alkalom legyen, hiszen egyesküvőt szervezünk.
Mekkora a fotós felelőssége? És kérdezem ezt azért, mert itt már szóba hoztuk a pillanatképeket, de hogy vannak olyan pillanatok, amiket nem lehet megismételni, vagy nem lehet egy ilyen stop gombot megnyomni az időben, tehát akár a templomban a csók, akár az esküvői tortának a megvágása, mert még lehet, hogy a kisgyermekeknek meg lehet mondani, hogy csináljanak úgy, mint hogyha még egyszer készülnének ellopni azt a csokrot, de akár a nagymamának a könnyét sem biztos, hogy meg lehet ismételni. Tehát ezeket a pillanatokat el kell kapni, ezek a pillanatok lehet, hogy csak egyszer vannak, és nem gombnyomásra vagy rendelésre lehet őket újra előhozni.
Hatalmas a felelősség, mert onnan kezdve, hogy az ember elindul, és akkor mondjuk azok a képek biztonságban elkerüljenek, és valószínűleg ez egy külön műsort érne, hogy hogyan lehet biztonságosan menteni, tárolni a fotókat, egész az átadás pillanatáig, és jó esetben még akár utána, hogyha az adott fotós vállalja azt, hogy még x ideig mondjuk megőrzi ezeket a képeket, egy biztonsági mentést készít, akkor már ebben szerintem hatalmas felelősség van. Nyilván abban is, hogy kellőképpen figyeljen, ott legyen. Az is biztos, szerintem senkit nem terhelhet az a felelősség, és nem lehet egy fotós se számon kérni, hogy a 16. asztalnál a 250. vendég éppen, nem tudom, volt egy szép találkozás az unokájával, és akkor arról miért nincs fotós, hiszen nem tudom, én a 300 vendégre lehet, hogy jut egy fotós, nem tud egyszerre ennyi helyen ott lenni, de nyilván megvannak ezek akár ezek a kötelező pillanatok, amit te is említettél, hogy mondjuk azért elcsattan egy csók a templomban, hogyha tartják ezt a szokást, vagy a gyűrűfelhúzás, vagy a torta megvágás, amiket említettél, hogy igen, ezekre készülni kell tudja az a fotós, kell legyen egy annyi rutinja, hogy akkor most a tortánál ez meg ez szokott történni. Akár, hogy lehet, hogy egy más kultúrában lévő esküvőre hívják meg, akkor meg lehet, hogy érdemes készülni egy picit, hogy milyen szokások vannak, mi az, ami fontos esetleg annak a párnak. És igen, ezért kellenek ezek a kávézások, hogy a fotós is puhatulózzon, hogy mi az, ami nekik igazán fontos.
Mennyire kreatív, vagy mennyire sablon egy fotós számára az esküvői fotózás? Nyilván gondolom, hogyha van egy esküvői terem egy városban, ahova gyakrabban visszamegy, akkor az inkább a sablon irányába tolja el, hiszen tudja, hogy hol vannak felszerelve a fények, tudja, hogy melyik az a spotlight, amelyik éppen vibrálni szokott, vagy honnan előnyös képet készíteni, honnan látja be az egész termet, vagy éppen az ifjú párnak és a násznagyoknak az asztalát.
Igen, ez érdekes, és szerintem fotósa válogatja, és azért mondom így, most eddig nem mondtuk, de hogy ez azért én nem esküvői fotózásból élek, én nem feltétlenül ezzel foglalkozom, és ezt nyilván ennek függvényében kell figyelembe venni. Én azt mondom, hogy ahány fotós, annyi világ. Van, aki, azt látom, hogy van, aki most már nagyon rutinból, akár 20-30 év tapasztalattal a háta mögött ugyanazokat a pillanatokat elkészíti, aminek megvan az előnye is, meg megvan a hátránya is, és nyilván megvannak azok a fotósok, és nem csak a fiatalok, hanem akár a 20-30 év tapasztalattal lévő fotósok között is, akik nagyon próbálnak adaptálódni a párhoz, és nagyon azt figyelembe venni, hogy ők hogyan mozognak, hogyan érik meg azt a napot, és inkább tényleg a hangulatot megpróbálni megörökíteni. Nyilván nem megkerülhető a rutin, és előnyt jelent, akár azokban a pillanatokban, amiről itt az előző kérdésed kapcsán beszéltünk, hogy tudja már, hogy mi fog történni. Tudja, hogy akkor ez a játék, amit éppen a, nem tudom én, a házigazda most behozott a csokorlopásért, vagy a mennyasszonylopásért, annak ez a forgatókönyv az eképpen zajlik, és akkor esetleg tudja, hogy hogy érdemes helyezkedni ahhoz, hogy megfelelően előnyös és jó pillanatok legyenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt egyszerre kell az embernek legyen egy rutinja, és az a fajta nyitottsága és késztetése, hogy azért mégis minden esküvő egy picit más legyen. Hogyha mondjuk abban a családban már fotózott, és megnézik a két albumot, akkor ne azt mondják, hogy hát ugyanazt kaptam én is, meg ő is, hanem mindenki kicsit személyre szabott egyedi képeket kaphasson.
Elkészülnek a képek, több száz alkalmanként, több ezer, és ezt azt hiszem a túlzás eszköze nélkül állíthatom. Emellett pedig még ott van a videó, aminek van rövidebb és hosszabb változata, mind a kettőt megkapja az ifjú pár. Friss házasoknak ajánlom, nagyon jó baráti büntetés, hogyha egy este a hosszabb változatot, ami olyan két óra körül van, azt úgy a barátokkal közösen megnézhetjük. hosszú lesz az a két óra a barátok számára, utána haza lehet őket küldeni, ez volt a vicc részem, de igen, tehát a fotós is válogat, szerkeszti a képeket, vagy egy albumot is ad esetenként az ifjú párnak, fizikai formában albumot. De Szilárd, ki nézi meg ezeket a képeket, ezeket a videókat?
Szerintem ebben is van egy felelőssége a párnak is, illetve a fotósnak is, amikor választunk például akár fotóst. Sok esetben tényleg azt tapasztalom, hogy azt mondja akár az ifjú pár, hogy ha már ennyi pénzt fizetek, akkor én akarok 3000 fotót. És mondjuk megfeledkezünk arról, hogy lehet, hogy ez a fotós így is, nem tudom, 3000 képet készít el, csak ő így még időt szán arra, hogy esetleg ezret adjon át, mert ő elkészíti azt a válogatást, amit bármikor örömmel újra nézünk, és ugyanaz a csoportkép mondjuk nincs háromszor meg, csak azért, mert valaki éppen egy picit jobbra vagy balra nézett, hanem tényleg egy megfelelő válogatást ad át, ami nekünk már hatalmas segítség, hiszen nem 3000 képet kell véglapozni, amihez lehet, hogy nem lesz türelmed. De nyilván ez embere válogatja, van akár baráti körömben is olyan, aki tényleg, tudom én, 3 éve volt az esküvőjük, és biztos, hogy legalább 10-szer megnézte a 3-4 órás esküvői filmet, mert egyszerűen annyira szereti, hogy már lehet, hogy a gyerekek is tudják kívülről, és ezzel nincs is feltétlenül probléma. Én azt szoktam mondani főként, amikor esküvői filmről beszélgettünk emberekkel, hogy valóban óriási munka, de azért lehet valószínűleg olyan filmet készíteni, ami valóban egy picit filmesebb. És itt megint, hogyha az ifjú pár nyitott arra, hogy akár ő is plusz energiát tesz bele, az alkotók is plusz energiát tesznek bele, és nem azt gondolom, hogy most én akkor ugyanazért a pénzért, ha kaphatok 50 percet vagy 2 órát, akkor én feltétlenül 2 órát kell kérjem, hiszen lehet, hogy abban 20 percig vágatlanul majd nézek egy táncot egyetlen egy szögből, amit ahogy te mondtál, hogy leültetem a barátokat, lehet, hogy iszonyatosan unni fogják, még hogyha abban a pillanatban nagyon jól bulisztak is, hogyha ez egy megfelelően vágott és összeállított anyag, akkor szerintem abszolút élvezhető tud lenni. Én azt szoktam mondani, hogy tényleg a minőséget kell választani a mennyiséggel szemben.
Nyári fotózásról, esküvői fotózásról beszélgettünk, de összességében nézve hol lehet jól megtanulni többek között fotózni is, és most nem csak a nyári fotókra gondolok, hanem akár a téli fotókra is. És kérdezem ezt azért is, mert ugye hamarosan lesz őszi felvételi a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, ahol, hogyha nem tévedek, akkor még vannak helyek az audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szakon.
Így van, hát oda mindenképp szeretettel várjuk azokat, akik akár nyáron, akár télen örömmel fotóznak, filmeznek, és azért tényleg tudom ajánlani, mert hogy betekintést nyerhetnek. Nagyon ügyes diákjaink kerültek ki, akik most például a téma kapcsán akár esküvőkre szakosodtak, vagy esküvői videókat, vagy fényképeket készítenek, és tényleg bátran mondhatom azt, hogy nagyon ügyesek, és látom néha, megosztják a munkáikat, és kiváló képeket készítenek. Nyilván nem feltétlenül esküvői fotósokat próbálunk nevelni, de erre is lehet szakosodni. Azt gondolom, hogy főként az alapképzés kapcsán rengeteg irányba lehet majd elindulni, és betekintést nyerhetünk picit a vizuális történetmesélés lehetőségeibe, módszereibe, és erre várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Hol lehet több információt megtalálni a felvételi, az őszi felvételi kapcsán?
A kollégák elég aktívan szoktak ezzel kapcsolatosan posztolni akár az egyetemnek a Facebook oldalán, de a weboldalon ott minden információ megtalálható.
Ugye ez a színi.ro weboldal.
A színi.ro weboldalon, így van.
És ezzel el is érkeztünk a digitális világ végéhez. Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.